akkor most lehet a professzor úrhoz kérdéseket föltenni. Kinek lenne kérdése, akkor rögtön fölteszem én az első kérdést, mint egy ilyen indítás jelent. Azt vetette föl a professzor úr az előadásában, hogy tulajdonképpen a nyelvtechnológia fejlődése, ugrásszerű fejlődése, az három nagyobb területnek köszönhető, illetve ön ennyire bontotta a jobb számítógépeknek, a jobb hozzáállásnak, illetve a
jobb elméleteknek.
Köszönöm szépen. Igen. Kíváncsi voltam, hogy figyelnek-e. No, ebből a háromból melyikben van a jövőre nézve a legnagyobb fejlődési potenciál?
Én azt gondolom, hogy a jobb elméletekben, tehát a számítógépek még nagyon sokat fognak fejlődni, nekem nincs kristálygömböm, amiben jól bele tudok nézni, és megmondani, hogy hány gigahertzesek lesznek a csipek, és hogy a nem tudom én, kvantumkomputerek bejövetelével mennyivel fognak javulni a dolgok. Én nem tudok erre nézve értelmes jóslatokat tenni, de azt gondolom, hogy még távolról sincsen kimerítve a számolási potenciál. Tehát számíthatunk arra, hogy ezek a dolgok még tovább fognak fejlődni nagyon jelentős módon. Most, ha ezt kivonjuk belőle, mert ezt nem tudjuk megjósolni, akkor a hozzáállásban való attitűdváltás már megtörtént. Tehát abból már sok újat nem lehet kihozni. Itt az a lényeg, hogy a jó ötletek, és erre rájöttek, a Google ettől lett gazdag, hogy erre rájött, hogy a jó ötletek, a mérnököknek vannak jó ötletei, és hogy előbb van a kísérletes tudomány, és utána van az elmélet, nem fordítva. Tehát az a klasszikus piramis, azt most megfordul, de nem is feloszlott. Nem az volt, hogy most van egy feje tetejére állított piramis, hanem az van, hogy nincs piramis. Ez a dolog így, ahogy van, megszűnt. Na most, hát ebben már nincsen sok potenciál, viszont az elméletek tekintetében még igen. Tehát most az van, hogy az elméletek, maguk a szerzők is tudják, időnként brutálisan túlegyszerűsítenek, de az egyszerűség az egy annyira fontos mérnöki követelmény, hogy a túlegyszerű az még mindig sokkal jobb, mint a túlbonyolult. És azt gondolom, hogy ez be fog állni valamilyen szintre, ahol a mostani egyszerűségnél egy picit bonyolultabb, de nem sokkal bonyolultabb, hanem csak egy hajszállal bonyolultabb elméletek lesznek az uralkodók. Vannak is már a beszédtechnológiában, a nyelvtechnológia más területén is ennek mindenféle jelei. Tehát ott még sok a keresnivaló, de ezektől már olyan értemben nem várunk áttörést, hogy valami, ami eddig nem ment, az ettől kezdve menni fog, hanem azt mondjuk, hogy valami, ami most olyan közép jól megy, mint a gépi fordítás, az sokkal jobban fog menni. De hát az már így is sok mindenre jó, így is használható. Ha ezek az elméleti váltások megtörténnek, akkor pedig nagyon flottul fog menni az egész.
Köszönöm szépen a válaszát. Kinek lenne kérdése a professzor úrhoz?
Először is szeretném megköszönni a professzor úrnak az előadást, és azt szeretném megkérdezni, hogy milyen arányban van az, hogy milyen nehéz az embernek megtanulnia egy nyelvet, és milyen nehéz a gépnek megtanulnia egy nyelvet, hogy milyen kapcsolatban van ez, hogy szigorúan egyenes arányosság, vagy esetleg valami más?
Ezek egészen más dolgok. Tehát, hogyha az elején kezdeném ezt a választ, akkor azt mondanám, hogy az embernél van egy nagyon jól feltérképezett folyamat, amiben olyan sajátosságok vannak, hogy például van egy nyelvtanulásra nyitott időszak, ami genetikusan meghatározott, és kb. 12-13 éves korban véget is ér, aki már felnőttként kezd egy nyelvet megtanulni, az egészen máshogy tanulja, mint aki még gyerekként kezdi tanulni. Hatalmas irodalma van ennek a dolognak. Ritka kivételektől eltekintve csak a gyerekek tudnak olyan kiejtéssel megtanulni, beszélni egy idegen nyelvet, hogy az emberek azt higgyék róluk, hogy ez az anyanyelvük, felnőttek erre már képtelenek, vannak ritka kivételek, de ez a tipikus. Szórendben, nyelvtanban mindenféle dologban jól kimutatható a felnőttkori és a gyerekkori nyelvelsajátítás közti különbség. Azt gondoljuk, és ennek mindenféle furcsa bizonyítéka van, hogy az emberekben vannak bizonyos genetikai programok, amik megkönnyítik nekik a nyelvek elsajátítását. Az emberek hihetetlenül hatékony nyelvelsajátító mechanizmusokkal bírnak, akár egy csecsemőt, akár mindegy, hogy Kínában tesszük le, vagy Magyarországon tesszük le, vagy máshol tesszük le, az ottani nyelvet ő meg fogja tanulni. Ha két szülője két különböző nyelvet beszél, akkor azt a kettőt meg fogja tanulni, és nagyon hamar elkülönülten fogja beszélni őket, tehát nem fogja keverni a két nyelvet egymással. Ha három nyelvi környezetben van még a háromat is egészen jól bírja, minden nap megtanul 10 szót átlagban, tehát hihetetlen gyorsasággal, messze van a tudomány attól, hogy a dolgokat, már hogy a beszédtechnológia, attól, hogy ilyen képességű és erejű tanuló rendszert állítson elő. Máshol vannak a gépeknek az erényei, mint ahol az embereknek az erényei vannak. Az emberek rendkívül hatékony alakfelismerők. Tehát felismernek olyan mintázatokat, mint például a szüleik arca és mások, amik nagyon fontosak a túléléshez. Nagyon hamar el tudják dönteni, hogy ami ott rezeg a bokorban, az tigris vagy nem tigris. Hihetetlen gyorsasággal tudnak ilyen alakklasszifikációs problémákat megoldani, és hihetetlen jól teszik ezt. És az emberi nyelv ezt ki is használja. Tehát az emberi nyelv ez egy olyan evolúciós találmány, amely épít az embereknek olyan képességeire, amiket evolúciósan nagyon korán megszereztek már nem az emberek, és még csak nem is az emlősök, de már minden olyan lény, aminek idegrendszere van, az nagyon jó ebben, és a tudomány messze van ettől, amire a gépek nagyszerűek, például az a nagyon bonyolult és hosszú számítások elvégzése, ebben az emberek elég pocsékok. Tehát ennek ellenére bizonyos területeken azt láttuk, hogy az áttörés, például a sakk egy ilyen dolog, ugye a sakkmester az, csak a naív ember gondolja, hogy a sakkmester az előre kiszámol mindent 20 lépést, de nem így dolgozik, ő is alakfelismeréssel dolgozik, és ezt az alakfelismerős sakkmestert, ez csak nagyon későn a 80-as években sikerült a gépnek megvernie, és ha mondjuk nem a sakkot veszük, hanem a japán Go játékot, ahol még fontosabb ez az alakfelismerési készség, ott máig nincsen olyan algoritmus, ami megverné az igazi Go mestert.
Köszönjük szépen. Azt mondta a professzor, amíg a mikrofont eljutatjuk, hogy gyorsan egy kérdést fölteszek az előadása elején, hogy a, nem tudom pontosan idézem, de hogy a fordító szoftverek terén a nemzetközi és a magyar technológia nincs éppen szimbiózisba, jól idézem a...
Igen, hogy, igen, ezt így lehet mondani, hogy nincs.
Ez egészen pontosan mit akar?
Ezt nem erről kéne engem kérdezni, hanem tényleg Tihanyi Lacit vagy azokat, akik ezeket a szoftvereket fejlesztik, de ők ezt technológiai dömpingként élik meg, tehát van valami, amit a Google ingyen adj, mindenki megkaphatja, mindenki használhatja, tulajdonképpen kiszívja a levegőt az ő fejlesztési terükből. Tehát ezek után ők is nagyon jó dolgokat csinálnak, és láttam is ilyen összehasonlítást, tehát ez a webfordítás.hu, amiről beszélek, nem az én cégem, semmi közöm hozzá, tehát nem a saját termékemet reklámozom itt. Aki kipróbálta, voltak erről blogos felmérések, hogy a különböző blogokon, hogy melyik a jobb. Azok azt mondják, hogy ezek nagyjából egyenrangúak, talán jobb is a webfordítás.hu a Google-nél. A Google mögött hatalmas anyagi erő áll, és egy olyan technológiai előny, hogy mindenki oda megy, és akkor ők mindig látják és megkapják azokat az adatokat. Tehát a tanuló algoritmusok azok, amik ezek mögött állnak, mindig több és több dologból tudnak tanulni. Úgyhogy van egyfajta, nem is tudom, technológiai dömping, sok területen látjuk ezt, hogy a hazai fejlesztés az, amennyiben nem részesül egyfajta célzott támogatásban, akkor bizony erős hátrányba kerül. Igen.
Egy, hogy mondjam, tisztán fenomenológikus kérdést szeretnék föltenni. Ugye az emberi beszéd az digitalizálva van, hát ki lehet nyomtatni, le van írva. Na most egy ilyen hosszú jársorozatot, ha kiveszünk mondjuk az énekes madaraknak a hangját, digitalizáljuk, akkor meg lehet-e különböztetni, hogy az vajon olyan szabályoknak tesz eleget, mint az emberi nyelv, szóval van-e nyelvtana, vagy az véletlenszerű? Van-e ilyen algoritmus, vagy egyáltalán gondolkoznak ezzel?
Az énekes madarakról kevesebbet tudok. Azt tudom, hogy a méhek tánca, ami ugyanígy egy ilyen fontos dolog, és annak van kommunikatív tartalma, tehát a méhek táncáról kísérletes eszközökkel von Frisch még a 60-as években nagyon alaposan bebizonyította, hogy a méhek tánca közli a többi mével, hogy hol található a nektár forrás, milyen irányban kell azért elmenni, és milyen távolságra kell azért elmenni. Tehát ez nagyon precíz instrukciókat tud átadni minden egyes méh a társainak arról, hogy hol a kaja. Ez a dolog, ez tényleg be lehet ezek után csapni a méheket, és a megfelelő, nem is kell táncolni nekik az embernek, elég, hogyha az ujjával mutatja a megfelelő görbét, el lehet küldeni a méheket oda, ahova akarjuk. Tehát ez egy jól igazolható elmélet, ennek van kommunikációs tartalma. Na most, hogy mi van az énekes madarakkal, én nekem ez nem területem, bocsánatot kérek, nem tudok válaszolni. Azt gondolom, hogy biztos, hogy annak is van valamilyen tartalma. Nem biztos, hogy az a tartalom, az feltétlenül ilyen nagyon hasznos információs tartalom. Lehet, hogy csak az a tartalom, hogy nézd, milyen csábos vagyok, gyere az én fészkembe tojást rakni. Szóval nem tudom megmondani, nem sajnálom, nem tudok jóra választ adni.
Köszönjük szépen. Egyébként ez magyar újságíróknál is megfigyelhető, hogyha megmondjuk, hogy a sajtótájékoztató után hol van a fogadás, mind oda mennek. Tehát, hogy ez ugyanúgy észrevehető, mint a méheknél, hogyha azt az információt adjuk. Valaki szeretné még kérdezni? Hát akkor végezetül még akkor ennyit megkérdeznék én, hogy a magyar nyelv technológiai kutatások milyen főbb területekre fókuszálnak most?
Hát azt hiszem, hogy lényegében mindenre, tehát említettem az elején ezt a Magyar Számítógépes Nyelvész konferenciát, hát itt tényleg az alaksorban összegyűlik azért 100-120-150 ember, aki ezzel foglalkozik. Elég sok műhelye van, a mi egyetemen van két csapat, aki ezzel foglalkozik, az egyik inkább beszéddel, a másik inkább szövegessel. A Stakiban vannak ilyen kutatások, itt Szegeden vannak ilyen kutatások. Az iparban is van egy pár cég, elsősorban a Morphologic, amelyik ezt csinálja. Tehát van ennek Magyarországon, hál' Istennek nem az van, amitől itt mindenkit óvaintek, hogy van egy ember, aki a nagy ember megmondja, hogy most mit kell kutatni, és akkor mindenki ezt kutatja, hogy van ennek egy jól elosztott rendszere, különböző dolgokkal foglalkoznak az emberek, és nem mindenki ugyanazon elvek alapján. Kevés olyan dolog van, amit a világban kutatnak, de Magyarországon nem. Természetesen a hangsúly az elsősorban a magyar nyelvre tevődik, tehát mi ebben a meglepő? Nyilvánvaló, hogy aki gépi fordítást csinál, az elsősorban vagy magyar kiindulás, itt magyart akar angolra fordítani, vagy németre, vagy viszont idegen nyelvet akar magyarra fordítani. Tehát Magyarországon nem találunk olyat, aki különösen sokat foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy hogyan kell hollandból portugálra fordítani. Tehát a magyar nyelvre koncentrálnak, de eszközeiket tekintve lényegében világszínvonalon ugyanazokkal az eszközök és ugyanazokkal a problémákkal küzdködve, amik nem csak a magyar nyelvet, ugye a magyar nyelvnek egy nagyon fontos sajátossága az agglutináló struktúra, az, hogy ilyen nagyon sok ragot meg jelet meg képzőt tudunk oda tenni a szavak végére, és ez a külföldieket, akik már olyan is van, aki meg akar tanulni magyarul, ez azért ez erősen meghökkenti és nagyon megnehezíti számukra a nyelv megtanulását. Nem a magyar az egyetlen ilyen nyelv, hát ugye nem csak a rokon nyelvek, mint a finn ilyenek, de sok olyan nyelv van, ami ugyanezzel a tulajdonsággal bír. Ezeknek a nyelveknek a kutatásában és az erre való matematikai és formális eszközök kutatásában az élvonalban vagyunk, azt lehet mondani.
Köszönöm szépen. Utolsó szójagán valaki szeretne még kérdezni?
Előfordul olyasmi, hogy olyan ősi nyelven írt írásokat találunk, amit senki nem ért, azt emberek is úgy tudom úgy fejtik, hogy próbálják kilogikázni, hogy melyik jel hányszor fordul benne elő, és ez alapján valami jelentést tulajdonítani nekik. Ez gép valamikor fogja tudni produkálni?
Ott kezdeném a dolgot, hogy ezt még az ember is csak a legnagyobb nehézségek árán tudja produkálni, tehát amikor régi nyelvek megfejtésével találkozunk, akkor e mögött a leggyakrabban egy ilyen rozettakő-szerű valami van, amire két nyelven van felírva ugyanaz, és az egyik nyelvet már ismerjük, akkor ennek alapján általában nagyon jól ki lehet sakkozni, hogy mi a másik nyelv. De nagyon sok olyan írásos emlék van, amiről azt gondoljuk, tehát a pikt szimbólumoktól kezdve a brámi írásig. Tehát sok minden van tényleg, amiről nem tudjuk, még azt sem tudjuk teljes bizonyossággal, hogy ez írás vagy nem írás. Tehát azt hiszem, hogy a 80-as évek új fejleménye, hogy a maja csomó nyelvet, a kiput, amiről utoljára nem tudom, Mike Károlynál volt szó, hogy úgy csomozzák a maják, és egy ilyen nagy csomó szőnyegből kell megfejteni az információt. Ennek vannak komoly megfejtési kísérletek, Abrámira is vannak komoly kísérletek. Általában a statisztikai rendszerek sok adattal szeretnek dolgozni. Sok adatból nagyon megbízhatóan lehet információkat kinyerni. Kevés adatból, itt nagyon kevés adat van. Általában az ilyen régi nyelveknél, ugye egy-két kéziraton van olyan, például a híres fajsztoszi korong, ez az egyetlen olyan, amin az az írás található, akkor erről nagyon nehéz eldönteni, van rajta nem tudom én 150 jel, amiből egy 30 tagú jelkészletből van. Hát ember legyen a talpán, aki ennek az egynek az alapján el tudja dönteni, hogy ez most csak írás, vagy valaki ott játszadozott, vagy mi ez a dolog. Tehát az ember, ezt már mondtam a nyelvtanulás kapcsán, és az egy sokkal hatékonyabb alakfelismerő, sokkal hamarabb észreveszi, hogy miről van szó, mint a gép. Nekünk nem olyan jók még a statisztikai alakfelismerő algoritmusaink, rengeteg adatra van szükségük. Egy ilyen helyzetben, mint ez a fajta hieroglifa fejtés, ebben kifejezett hátrányban vannak a gépek az emberekkel szemben.
Köszönjük. Itt a harmadik sorban van egy kérdés, hogyha lehozol a mikrofont.
A nyitó beszámolóban, bemutatkozó műsorban azt hallottuk, hogy professzor úr tusolás közben is gondolkodik problémákon, és azt szeretném megkérdezni, hogy most a Stakiban milyen aktuális problémákkal foglalkozik?
Hát a Stakiban a fő célunk, erről sokat lehet hallani, és ez egy, talán elnézést is kérek, hogy egy ilyen közhelyet mondok, de mindenki hallott már az a gyanúm a szemantikus webről. Mi a túró az a szemantikus web? Ugye ez egy olyan divat szó, ezt nagyon sokan leírják. A web kitalálója, aki ezt nem tudná, a web eredeti kitalálója néhány évvel ezelőtt kitalálta, hogy nem, ez így nem jó a web, ahogy van, világháló, nagyon szép, nagyon szeretjük, de nekünk igazából szemantikus, azaz értő, értelmet tükröző webre van szükségünk. Most ez egyfajta vízió, ami tulajdonképpen minden embernek valami mást jelent, hogy mi az, hogy szemantikus web, mit szeretnénk, és ő... Azt kell mondanom, hogy nem volt jó megmondó ember, mert csak úgy megmondta, hogy ez egy jó cél, hogy szemantikus web, hogy azt szeretnénk, hogy érthetőek legyenek a dolgok, de ehhez a, ugye ott volt, nem tudom én, Oppenheimer látható a képen, nem voltak ott azok az elméleti fizikusok, akik ezt ilyen konkrétabb, apróbb lépésekre jól le tudták volna bontani, hogy no, ahhoz, hogy a web szemantikus legyen, ahhoz először erre van szükség, meg még erre, meg még erre, meg még erre, és akkor kiadták volna szépen 120 ezer munkásnak, és már kész is lenne a dolog. Van itt egyfajta hiány, nem is tudom, az elméletben. Ezt a hiányt szeretnénk bepótolni, egy sokkal-sokkal szerényebb célt tűztünk ki magunknak, mint a szemantikus web. A célunk az, hogy egy olyan rendszert készítsünk, ami a bemenő szövegre olyan durván, általános iskolás, diák színvonalú kérdésekre válaszolni tud. Tehát amikor megtanulja a János Vitézt, elolvasta a diák, és akkor hol látta meg először Jancsi Juliskát, és akkor tudja a diák, hogy hol látta meg, tud válaszolni erre a kérdésre. Ezt ilyen egyszerű kérdésekre adott egyszerű válaszokból mérjük le azt, hogy aki elolvasta a történetet, az megértette. Ugye, és hogyha nekünk tulajdonképpen most csak ennyi a célunk, hogy nagyon primitív, egyszerű szövegekre vonatkozóan, ha egyszerű kérdéseket teszünk fel, arra tudjon válaszolni a rendszer.
Köszönjük szépen. Lehet, nagyon motiváló hatása volt, hogy azt mondtam, hogy az utolsó kérdés, tehát akkor esetleg még egyszer fölteszem ezt a opciót. Hát gondoltam, igen, tessék parancsolni, itt a harmadik sorban akkor a mikrofon kérjük szépen.
Én azt szeretném kérdezni a professzor úrtól, hogy ön szerint mi lehet az a jövőbeni legérdekesebb eszköz, gyakorlati eszköz, ami nyelvtechnológián alapul?
A legérdekesebb. Hát a legközhelyesebb az a személyes inas. Ez, mindenkinek ez a vágya, hogy reggel, úgy félállomban, hogy kiszól az ágyból, hogy kérek egy tükörtojást, és akkor már is jöjjön a robot, és megcsinálja a reggelit. Tehát ez nagyon közhelyes. Azt gondolom, hogy reális igényt tükröz, tehát abban a pillanatban, amint lesz. Igen, pontosan. Én nem ezt gondolom a legmeglepőbbnek és a legfontosabbnak. Azt gondolom talán a legfontosabbnak, hogy az ember nem fizikai értelemben vett kisegítőjeként fog tudni működni a gép. Tehát képes lesz olyan helyzetekben és dolgokban segíteni nekünk, ahol ma lényegében, hogy is mondjam, magunkra vagyunk hagyva. Tehát sok ilyen, egy ilyen például a jogalkalmazás. Nagyon nem világos, hogy a barna nem, és most nem arra gondolok, hogy a jogi bikfa nyelv, hogy milyen nehéz a jogi nyelvet elemezni és megérteni, mert ugye vannak ügyvédek, akik ezt jól értik. De nagyon gyakran az ember maga is konfliktusban van, tehát nem feltétlenül a jog által szabályozott dolgokra kell gondolni, hanem mondjuk a szokások, erkölcsök által szabályozott kérdésekre is lehet gondolni, hogy valami helyes vagy nem helyes. Igazából hihetetlenül jó lenne, hogyha lenne valami orákulum, amit meg tudnánk kérdezni arról, hogy vajon mások kerültek-e már ilyen helyzetbe, és ők akkor mit csináltak. Nem kell feltétlenül az ő példájukat követni, de ez azért tájékoztató értékű lenne, és nagyon hasznos lenne az embereknek. Azt gondolom, hogy az emberiség egésze sokat tud tanulni egymástól, minden ilyen kérdésben, egyébként más kérdésekben is, de ez most egy olyan terület, amiről azt gondolom, hogy érdekes lenne, és nem nagyon gondolkodnak ebben az emberek. Tehát mindenki ebben a ki fogja a cipőmet kipucolni paradigmában gondolkodik.
Köszönjük szépen. Parancsoljunk.
Én két dolgot is szeretnék kérdezni. Az egyik az, hogy mint programozó, létezik-e valami olyan algoritmus csomag, ami ingyenesen elérhető, és ilyen nyelvi feldolgozást tesz lehetővé mondjuk magyar nyelven, illetve úgy gondolom, hogy ez mögött általában egy nagy nyelvi adatbázis van, tehát ilyen szógyűjtemények megjelenek, és hogy ebből esetleg egy hasonló ingyenesen elérhető rész, amit esetleg tovább lehet fejleszteni.
Ez egy rövid kérdés, de nem egy rövid válasz. Tehát elnézést kérek, de a válasz igen és igen. Tehát léteznek ilyen adatbázisok, ezeket általában manapság nem az adatbázis, hanem a korpusz szót használják erre, és hogyha valaki elkezd nyelvi korpuszok után keresni, ennek annyira van irodalma, hogy van a korpusz készítőknek minden második évben egy konferenciáról megjelenik 3-4 ezer ember, 3-4 ezer újonnan készített ilyen adatbázisra. Tehát fantasztikus mennyiségű letölthető van. Most bár ez nem a reklám helye, de most a saját műegyetemi munkacsoportom eredményeiről szeretnék egy kicsit beszélni. Mi készítettük el például a webkorpuszt, amely több milliárd magyar szón alapul, tehát ez a magyar web robotikus lekereséséből és feldolgozásából alakult ki olyanná, amilyenné, és mi elkészítettünk egy egész programcsomag sorozatot, amelyek mind nyílt forrás kódúak, mindenki használhatja őket, a legismertebb, az tényleg a német Laci féle Hunspell, azaz helyes írás ellenőrző, de mellett van egy Hunmorph morfológiai elemző, egy Huntok tokenizer, Hunner névfelismerő, tulajdonnévfelismerő, Hunpos, az ugye a POS az part of speech, szófaj meghatározó, és így tovább, és így tovább. Tehát vannak ilyen eszközök. Hozzátenném, hogy itt Szegeden is készítenek ilyen eszközöket, külön kiemelném a Szeged Korpusz nevű korpuszt, szabadon letérthető, mindenkinek elérhető, sok ember sok évi munkája fekszik benne, és nagyon sok kutatásra használják is. Tehát van, azt gondolom, hogy érdemes átnézni a számítógépes nyelvészettel foglalkozó konferenciák és websájtok utolsó néhány évének termését. Olyan bőség van, tényleg, hogy csak a felszínt tudom most érinteni ebben, de a Számítógépes Nyelvészek Szövetsége minden évben rendez 3-4 konferenciát, tehát nagyon, Magyarországon csak egy van, de a világban sok van, nagyon sok minden van. És nem nehéz ebbe beszállni, meg kell az embernek találnia, hogy mi az a probléma, ami neki szimpatikus, de általában a szabad szoftverfejlesztés az mindig ezen személyes szimpátiákon alapul, akit konkrétan az a probléma érdekel, általában nagyon nagy örömmel veszik, hogyha beszáll még valaki melléjük.
Köszönjük. Még valaki jelentkezett az előbb kérdésre.
Először is szeretnék gratulálni az előadásához. Illetve azt szeretném megkérdezni, hogy ezek a nyelvprogramok mennyire tudják értelmezni a mögöttes tartalmakat. Tehát például, hogyha valaki megkérdezi valaki mástól, hogy mit csinálsz ma este, akkor nem feltétlenül arra gondol, hogy főz-e vagy vasal, hanem hogy ráér-e, és egy ilyen nyelvprogram mennyire tudja ezeket értelmezni.
A válasz nem annyira negatív, mint azt első közelítésben gondolni lehetne. Sok tekintetben igen. Amennyiben a dolog konvencionális, például ez a kérdés, amikor valakinek azt mondom, hogy hát pocsék időnk van, akkor én nem arról beszélek, hogy milyen az időjárás, hanem arról, hogy én most nyitott vagyok arra, hogy társalogjak. Hogyha azt kérdezik, hogy mit csinálsz ma este, akkor nem arról beszélünk, hogy mit csinálsz ma este, és így tovább. Tehát amennyiben a kérdés és a válasz konvencionális, mindenki ismeri azt a kódot, amiről itt szó van, annyiban a gépek ennek az elsajátítására tökéletesen képesek. Amennyiben nem konvencionális, újszerű tartalmakról van szó, akkor megint csak azt lehet mondani, hogy a rendszerek gyengék, nem nulla a hatásfokuk, de gyengék, és hát egy komoly feladat ezeknek a javítása.